15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Már a második legnépszerűbb szőlészborász mérnök képző intézmény az országban a Tokaj-Hegyalja Egyetem. Az oktatási hivatal felvételi statisztikái alapján a Sárospataki Kampusz csak a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem előzi meg a szőlészborász mérnöki alapképzés során a jelentkezők és felvettek számát tekintve. Az egyetem kommunikációs vezetője tájékoztatása szerint még 2023-ban a szőlészborász képzésben még 95 hallgató tanult, addig mára elérte a 116-ot. Szilágyi Tréba Eszter elmondta, a 2022-es általános felvételi eljárásban 66 jelentkező jelölte meg a Sárospataki Egyetemen ezt a szakot, tavaly pedig már csaknem 100-an választották az intézményt. A kommunikációs vezető információi szerint a statisztikai adatfelvételi program adatai alapján folyamatos az intézmény összhallgatói létszámának bővülése is, mára meghaladja az 1230-at. A kormány számára a civil munka területén az értékteremtés, a közösség létrehozása és működtetése a legfontosabb, hangsúlyozta a miniszterelnökség helyettes államtitkára Budapesten az értékteremtő közösségekért díj átadásán. Szalai Bobrovnicki Vince emlékeztetett, a kormány civil díját 2020-ban adták át először. Az elismerést, melyet évente egy természetes személy és egy civil szervezet kaphat meg közösségépítő és értékteremtő munkájáért, idén Kisari Károlynak, a Nyíregyházi Központú Rejtett Kincsek Down Egyesület elnökének és a Plüss Kommandó Alapítványnak ítélték oda. A panellakást lehet a leggyorsabban értékesíteni az Otthon Centrum szerint ma Magyarországon. A panellakások forgási sebessége gyorsult, míg a használt házakét tovább lassult, derült ki az ingatlan közvetítő előző évi adásvételi adatai szerint. Országos átlagban a panellakások 65 nap alatt cseréltek tulajdonost, míg a téglalakások értékesítéséhez 93 napra, a használt házakéhoz pedig majdnem 190-re volt szükség. Vagyis tovább nyílt az olló az egyes ingatlan típusok között, számolt be a tavalyi adatokról Sóki Tóth Gábor, a cég elemzési vezetője. A szakember azt is megjegyezte, hogy mivel az ingatlanpiac erősen helyfüggő, a földrajzi körzetek között jelentős eltérések tapasztalhatók. A kisebb megyei jogú városokban és vidéki településeken jóval hosszabb, átlagosan 78 nap szükséges egy házgyári lakás eladásához, ami meghaladja az országos átlagot. A szakember szerint idén várhatóan csökken a használt házak értékesítési ideje, míg a panellakások forgási sebessége néhány nappal lassulhat. Miskolcra érkezik a magyar menyegző. A Művészetek Háza Uránia Art mozitermében február 5-e és 10-e között 19 órától, valamint február 12-e és 18-a között délután 3:45-től vetítik a magyar filmet. Február 12-én délután a romantikus magyar film díszbemutatójára és közönség találkozójára várják az érdeklődőket, melyen jelen lesz a film rendezője K.L. Csaba, valamint operatőre és producere Lajos Tamás. A film a lakodalom eseményein keresztül mutatja be az összetartozás erejét, a generációk közötti feszültségeket és azokat a kimondatlan konfliktusokat, melyek egy ünnep felszíne alatt húzódnak meg. Idén 150 éves a miskolci hulladékszállítás. Ebből az alkalomból a Mirehu Nonprofit Kft. Meghirdette a Makuka 150 emlékévet. Most újabb felhívással fordul a város lakóihoz, hogy közösen kutassák fel a múlt értékeit. A Mirehu várja mindazok jelentkezését, akiknek birtokában van bármilyen régi tárgy, relikvia, fénykép, videó, dokumentum, vagy akik személyes történetet, emléket őriznek a miskolci hulladék gazdálkodás elmúlt 150 évéből. Ezek segítségével a cég a miskolciakkal együtt mutatná be a város hulladék szállításának történetét, mondta Ladányi Rolanda, a Miskolci Regionális Hulladék Gazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetője.
Az időjárásról.
Borult idő várható, elszórtan fordulhat elő hússzállingózás, kisebb havazás, helyenként havas eső, gyenge eső. Nagyrészt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +5 fok között alakul. Kedden ismét megnövekszik a felhőzet, beborul az ég, estig elszórtan kisebb vegyes halmazállapotú csapadék is várható. Északon, északkeleten kezdetben inkább havazás lehet a jellemző. Kedden -1 és +8 fok közötti hőmérséklet várható.
Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.
Ne engedj teret a büszkeségnek. A mi alkalmasságunk Istentől van. Pál második level a Korintusiakhoz, 3. fejezet, 5. vers. Muhammad Ali a Joe Frazierrel 1971-ben vívott mérkőzése előtt ezt mondta. Nincs élő ember, aki le tudna győzni. Azzal meglengette villámgyors balját. Rettentő okos vagyok, és megkopogtatta a kesztyűjével a fejét. Elképesztően jóképű vagyok, mutatta a kamerának szoborszerű arcélét. Én vagyok a legjobb, a király vagyok, nem pedig festék, hogy bárki is felkenhessen a falra. Talált ki, mi történt azon a meccsen. Ali mindenki megdöbbenésére, őt magát is beleértve, kikapott Fréziertől. Amikor a képességeidbe és erőforrásaidba vetett bizalmad büszkeséggé majd arroganciává fajul, a vesztetbe rohansz. A Bibliában ez áll. Az összeomlást Gőg előzi meg, a bukást pedig felfuvalkodottság. Példabeszédek könyve 16. fejezet, 18. vers. Hogyan találhatod meg a helyes egyensúlyt? Ha nem felejted el, hogy Istentől kaptál minden ajándékot, képességet, tehetséget és erőforrást. A magabiztosság elengedhetetlen a sikerhez, azzal semmi baj nincs, ha felismered, hogy milyen ajándékokat adott neked Isten. Az önhitség és a Krisztusba gyökerező magabiztosság között az a különbség, hogy kinek tulajdonítod az érdemet. Hogy ne feledkezz meg erről a fontos gondolatról, gyakorold a hálaadást minden nap. Nehéz úgy elbíznod magad, ha elismered, hogy Isten kegyelme, vagyis az ő ki nem érdemelt jóindulata nélkül semmi vagy. A Biblia ezt mondja, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Péter apostol 1. levele, 5. fejezet, 5. verstől a 6. versig. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.
Üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni magazin műsora február 2-án hétfőn, a mikrofonnál Huszár Katát hallják. Kedves hallgatóink, mai magazin műsorunkban először arról szólunk, hogy ismét elindul az iskolában az erdő elnevezésű programsorozat tavaszi időszaka. Erre Borsodabói Zemplén vármegyéből összesen 33 általános iskola pályázott sikeresen. Szabó Péterrel, az Országos Erdészeti Egyetemről Egyesület Erdészeti Erdei Iskola szakosztályának vezetőjével beszélgetünk majd a részletekről.
És azt látjuk, hogy óriási érdeklődés van, hiszen ez a program egy kaput nyit magára az erdőre, és a harmadik osztályos alsó tagozatos gyerekeknek egy lehetőséget biztosít arra, hogy megismerjék az erdő titkait, az erdő szépségét és az erdő változatosságát. Erdőpedagógusok tartják ezeket a foglalkozásokat, amely lehető garancia arra, hogy olyan tudást ismernek meg, ami azt gondolom, hogy egyedülálló. Hiszen ki tudna többet magáról az erdőről, mint az, aki ott dolgozik, aki az erdőben dolgozik, aki az erdőpedagógiának az eszközeivel mutatja be a munkahelyét, magát az erdőt, és azt gondolom, hogy ha az ember cipőt akar venni, akkor elmegy a cipőboltba, és hogyha erdőről hasznos és hiteles információt szeretne kapni, akkor pedig elmenjen egy erdészeti erdeiskolába, hiszen mégiscsak ezek az erdészeti erdeiskolák azok, amik a legközelebb és a leghitelesebb információkat adják az erdőről.
Majd szólunk arról is, hogy ismét várja az alkotók jelentkezését a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület a Virágzó Népművészet elnevezésű népi tárgyalkotó pályázatra. Erről Gergye Zoltánnal, az egyesület vezetőjével beszélgetek.
22. alkalommal ismét meghirdettük. Ezúttal nyár közepén lesz a kiállítás a pályázatnak, itt az alkotóházban, most itt helyben fogjuk megcsinálni, Diósgyőrben. Ennek is a szervező munkáját elkezdtük, meghirdettük a pályázatot. A zsűrire való jelentkezés az május 5-éig kell egy ilyen bonyolultabb elektronikus formában, illetve van, akinek nem bonyolult megtenni, utána pedig ugye ezeket elküldeni hozzánk, ezeket a jelentkezési lapokat, vagy ezt az elektronikus formában kitöltött lapokat, és akkor mi innen intézzük már az ügyeket, értesítés, tárgyak beszállítása, aztán jön a zsűrizés, kiállításrendezés, és akkor a legnagyobb esemény, ugye a díjátadó, megnyitó.
És végül, de nem utolsó sorban, arról hallhatnak, hogy 2026-ban a fürge gyík lett az év hüllője. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület hüllővédelmi szakosztálya ebben az évben ezt a fajt választotta az év hüllőjének. Erről Orbán Zoltán szóvívővel beszélgetünk majd.
Csalóka a neve, mert ez az egyik legkevésbé fürge gyíkunk, de hát ugye ezek az elnevezések, amik nagyon gyakran régebbi népi megfigyeléseken is alapulhat, ez nem mindig követi a valóságot. Alapvetően a speciális élőhely igénye miatt, tehát a fürgegyik elsősorban az üdemedves gyepeket kedveli, ezen okból kifolyólag elsősorban a vizek közelében lehet megtalálni.
Kedves hallgatóink, ez tehát ennek az órának a kínálata, tartsanak velünk! Jó rádiózást kívánok mindannyiuknak!
Lehetünk egy más világban él, falakat döntünk, mint a szél, mindenki új időt remél. Van, aki más utakat jár, ha úgy érzi, nincs tovább, a sorsa mégis rátalál. Álmainknak életet csak a remény adhat már. Indulj el, a siker útja vár. Veszíteni tudni kell, de a csillagok a határ. Indulj el, a siker útja vár.
döntünk, mint a szél. Mindenki új időt remél. Van, aki más utakat jár, néha úgy érzi, nincs tovább. A sorsa mégis rá talál. Álmainknak életet csak a remény adhat már.
Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, Borsod-Abói Zemplén vármegyéből összesen 33 általános iskola pályázott az Iskolában az Erdő elnevezésű program idei tavaszi időszakára. Ennek keretében a minősített erdészeti erdei iskolák erdőpedagógusai magyarországi köznevelési intézményekbe látogatnak el, ahol a fenntarthatóság témakörében tartanak foglalkozást maximum 30 fős csoportoknak, a környezeti nevelést játékos ismeretszerzéssel segítve. Ebben az évben az erdő és a fenntarthatóság, illetve az erdei életközösség és a talaj után a biológiai sokféleség kap kiemelt figyelmet a fenntarthatóság mellett. A további részletekről Szabó Péter, az Országos Erdészeti Egyesület Erdészeti Erdei Iskola szakosztályának vezetője nyilatkozott az Európa Rádiónak.
Az Iskolában az Erdő program az Agrárminisztérium és az Energiaügyi Minisztérium együttműködésével az Országos Erdészeti Egyesület szervezésében valósul meg, amelynek keretében a három csoportnak egynapos foglalkozást biztosítanak erdőpedagógusok, amelyet pályázati úton lehet elnyerni. Ennek a határideje sajnos már lejárt, de azt kell tudni, hogy az 500 férőhelyre, erre az 500 intézménynek szóló lehetőségre kb. Másfél perc alatt elfogytak a helyek. És azt látjuk, hogy óriási érdeklődés van, hiszen ez a program egy kaput nyit magára az erdőre, és a harmadik osztályos alsó tagozatos gyerekeknek egy lehetőséget biztosít arra, hogy megismerjék az erdő titkait, az erdő szépségét és az erdő változatosságát. Erdőpedagógusok tartják ezeket a foglalkozásokat, amely lehető garancia arra, hogy olyan tudást ismernek meg, ami azt gondolom, hogy egyedülálló. Hiszen ki tudna többet magáról az erdőről, mint az, aki ott dolgozik, aki az erdőben dolgozik, aki az erdő pedagógiának az eszközeivel mutatja be a munkahelyét, magát az erdőt, és azt gondolom, hogy ha az ember cipőt akar venni, akkor elmegy a cipőboltba, és hogyha erdőről hasznos és hiteles információt szeretne kapni, akkor pedig elmenjen egy erdészeti erdőiskolába, hiszen mégiscsak ezek az erdészeti erdőiskolák azok, amik a legközelebb és a leghitelesebb információkat adják az erdőről.
Miért indult el annak idején ez a program?
Azt látjuk, hogy a gyerekek eltávolodnak a minket körülvevő természeti értékekről. Már lassan a falusi gyerekek sem járnak az erdőbe játszani. Mindenki be van szűkülve, mindenki a négy szobában, a négy fal között éli le az életét. És azt látjuk, hogy egyre inkább releváns és egyre inkább szükségessé válik az, hogy a gyerekeket elvigyük az iskolából az erdőbe, és megmutassuk neki az erdőnek a titkait. Egyre nagyobb kihívásokkal szembesülnek az erdők, hiszen itt a klímaváltozás, itt vannak a különböző természeti csapások, és azt látjuk, hogy az erre való válaszok és az erre való megoldásokra rá kell mutatnunk nekünk erdészeknek, hogy hogyan tudjuk megóvni az erdeinket. És ennek a legegyszerűbb módja az, hogyha már gyerekkorban elkezdjük az oktatást, már gyerekkorban elkezdjük a szemléletformálást, és minél hamarabb elkezdjük bemutatni azt, hogy miért fontos az erdő, és hogy milyen titkai vannak, és hogy milyen megoldásokat lehet alkalmazni, hogy meg tudjuk őrizni ezt az erdővagyont, ami minket körülvesz.
Mik egyébként a visszajelzések a korábbi programokról? Tehát hogyan fogadták például a tavalyi évben itt a gyerekek, az erdőpedagógusokat?
Nagyon nagy siker. Én azt látjuk, hogy a minden egyes erdőpedagógusunk arról számolt be, hogy nagyon nyitottak a gyerekek. És azt látjuk, hogy ezek a gyerekek, akikkel most egy 40 perces foglalkozásban, egy ilyen játékos erdőpedagógiai módszereket alkalmazó foglalkozásban foglalkoztunk, nyitnak, kinyitnak. És hát reméljük azt, hogy egy ilyen foglalkozás után sikerül őket kivinnünk az erdőbe, sikerül őket kicsábítanunk magába az erdészeti erdőiskolába is, ahol akár egy egynapos, teljes napos foglalkozás keretében a játékos tanítás, a játszó tanítás módszerével még több hasznos tudást tudunk belecsepegtetni a fejükbe. Én azt látom, hogy a pedagógusok is nagyon szeretik, hiszen a mostani jelentkezés is ezt mutatja, hogy óriási az érdeklődés ezután a program után. Tehát, hogyha amikor először elindítottuk a 3 évvel ezelőtt a regisztrációt, akkor egy egész ilyen kampánytervet állítottunk össze, hogy 1,5-2 hét alatt meg tudjuk tölteni ezt az 500 első fél évre való 500 férőhelyet. És azt vettük észre, hogy az egy fél óra alatt betelt. És ugye az emberek, és a tanárok is úgy azt szokták mondani, hogy a lábukkal szavaznak, és azt látjuk, hogy híre ment ennek a programnak, és a második fél évre már csak 10 perc alatt teltek be, és a következő években pedig már ilyen pár más, tehát szóval másodpercekben lehetett számolni azt, hogy az 500 intézményi férőhely felteljen.
Akkor vadásztak a helyekre.
Vadásztak a helyekre, így van, híre mennek ki, és már készültek, és amikor megnyílt a regisztrációs felület, azonnal bejelentkeztek rá. Aminek még nagyon örülünk, hogy ez egy országos program, és Zala megyétől Bács-Kiskun megyén át, Borsod-Abó-Zemplén megyéig nagyjából arányosan mindenhonnan jelentkeztek, és mindenhonnan sikerült résztvevőknek bejutni ebbe a programba. És hát, és amire még nagyon büszke vagyok, hogy mindenkit ki tudtunk szolgálni. Tehát minden egyes iskolában sikerült eljutnunk, aki nyert ilyen foglalkozást, és ez annak köszönhető, hogy a Magyarországon van egy erdészeti erdőiskola rendszer, egy minősített erdészeti erdőiskola hálózat, aminek 33 tagja van, és van egy nagyon komoly erdőpedagógus humán tőke, hogyha így tudunk fogalmazni, akiknek a lelkesedése garancia ennek a programnak a sikerére.
Borsod-Abó-Zemplén vármegyéből lehet-e tudni, hogy hány iskola jelentkezett?
Igen, lehet tudni. Borsod-Abó-Zemplén megyéből 33 sikeres pályázat, sikeres regisztráció érkezett, ami azt gondolom, hogy egy nagyon szép eredmény, hiszen hogyha 20-szal, tehát a megyék számával megszorozzuk, tehát 19-re, akkor azt gondolom, hogy kicsit felül is reprezentált Borsod-Abó-Zemplén megye a programban. Én ennek nagyon örülök, én remélem, hogy az Észak-Erdő ZRT Csanyiki Erdészeti Erdőiskolája jó kis programot fog majd szolgáltatni ezeknek az iskoláknak.
Éppen ezt akartam kérdezni, hogy akkor gondolom minden egyes vármegyében a legközelebbi erdei igazgatóságnak az erdőpedagógusai mennek ki.
Ezt mi szépen, tehát erre van egy rendszerünk, mi ezt szépen felosztjuk egymás között. Nyilván ahhoz, hogy a pedagógus ki tudjon menni, tehát egy minősítést kell szereznie, és aki ezzel a minősítéssel rendelkezik, nyilván a legközelebbi iskolákba megy ki. Nyilván a régió szinten, itt a Észak-Erdő ZRT az, aki ezekhez a nyertes pályázókhoz ki fog majd menni. És mi nagyon reménykedünk abban, hogy nem csak egy egyszeri találkozás lesz, hiszen ezek az erdészeti erdőiskolák várják azokat az iskolákat, akikkel találkoztak, és reményeink szerint ez nem csak egy ilyen pillanatnyi impulzus lesz a magyar erdőkről, hanem hosszú távon egy kicsit ilyen kaput nyitunk majd az erdőre, és hosszú távon meglátogatnak majd minket az erdei iskolákban is.
Hogyan zajlik egyébként mindez a gyakorlatban? Ugye január közepén lezárult itt a jelentkezés, ahogy hallottuk, tulajdonképpen pillanatok alatt betelt a regisztráció itt az 500 helyre. Mi történik ezután? Például az itteni Borsodabói-Zemplén vármegyéből nyertes iskoláknak mi a dolguk, mi hogyan fog zajlani a program?
Felveszi majd az Erdészeti Egyesület a kapcsolatot az iskolákkal. Nyilván szükséges némi nevű adminisztráció, azután lesz egy időpontegyeztetés, hogy pontosan melyik napon jöjjön ki az erdőpedagógus, és azon az egy napon három osztálynak fog, három alsó tagozatos osztálynak fog tartani egy-egy-egy előadást, és egy ilyen kis interaktív játékos előadást, és itt szépen végig fogjuk, hát mint egy rócsó, gyakorlatilag a 33 intézményt 33 napig fog tartani ez a program, de minden iskola egy napot kapott ebből. Azt látjuk, hogy egy osztály nagyjából ilyen 25-30 fő, tehát egy iskolából olyan 100-120 főt tud elérni ez a program.
Mennyire egységes maga az nagyon idézőjelbe tett tananyag, nagyon idézőjelbe tett tudásanyag, amit ők átadnak? Azért mondom csak, hogy idézőjelbe, mert hogy azért gondolom, itt játékos formában megy, és itt nem a tanítás, vagy esetlegesen utána a számonkérés lesz a fontos, hanem hogy egész egyszerűen ismereteket átadjanak.
Így van, tehát minden egyes évnek megvan maga témája, az idei év téma ez az erdő sokszínűség és változatossága. Erre mi készítettünk egy vázlatot, egy programtervázlatot, amelyet minden erdőpedagógus megkap, de természetesen egy pedagógusi pályában mindig megvan az önnön szabadságunk, és mindig megvan az oktatás szabadsága, mi csak egy vázlatot adunk, de minden pedagógus a saját szájéza szerint a saját egyéniségével még egy kicsit színesebbé tudja tenni, és hát gyakorlatilag azt látjuk, hogy minél kicsit a saját arcára formálja azt az egy órás programot, és a nap végére azt gondolom, hogy ugyan egy témáról, de mégis nagyon sokféleképpen tudunk beszélni.
Mi történhet azokkal, akik esetleg azokkal az intézményekkel, akik esetleg lemaradtak a mostani etapról? Van-e nekik később lehetőségük?
Van, természetesen ne adják föl, hiszen ősszel is lesz még 500 intézménynek egy ilyen pályázat, és aki az első fél évben pályázott, természetesen ők már idejében nem pályázhatnak, és hogyha még akkor sem sikerül, én azt gondolom, hogy ez a pályázat akkora siker, és olyan jó eredményeket és olyan számokat tudott, és olyan pozitív visszajelzéseket tudott generálni, hogy nagy reményeim szerint jövőre fogjuk tudni ezt a projektet folytatni, és újabb iskoláknak is lehetőséget fogunk tudni majd biztosítani arra, hogy részt vegyenek ebben a projektben.
Még annyit mondjunk el, hogy hol lehet utána nézni az iskoláknak itt a programról, való tudnivalókról?
Két honlap címet is említenék, ez a www.iskolabanazerdo.hu honlap, ez a programnak a hivatalos honlapja, illetve érdemes még, hogyha valaki az erdészeti erdeiskolákról szeretne tudni, ez a www.erdészetierdeiskolák.hu, itt pedig erről az országos minősített hálózatról lehet információkat szerezni, hogyha valaki esetleg lemaradt volna erre a programról, de szeretne erdészeti erdeiskolákban programot foglalni, akkor ezen a honlapon megtalálja azokat az iskolákat, akik ebben a programban is részt vesznek, és akár minimális összeget, de azt gondolom, hogy minőségi programot nyújtva azért részt tud venni ebben a programban.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szabó Pétert, az Országos Erdészeti Egyesület Erdészeti Erdei Iskolájának szakosztályvezetőjét hallották.
Még Értetlen sem véletlen, ha megérteném unnám, hogy mi zajlik itt mélyen bennem, mert volt ez már jobb is, meg rosszabb is, mindegy. Hol egy kis gondom, ugye nem baj, hogyha mondom, ha összefutunk, majd kérlek, ne nézz így rá. Engem elárul a hangom, mert tudta, hol a gyomrom van pillangok. Te mit szólnál, ezt az új érzést kimaxolnám, ez édes méz. Ne nézz így rá, olyan jó érzés, nem tudtam már, mint minden mást, ne nézz így rá.
Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ismét várja az alkotók jelentkezését a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület a Virágzó Népművészet elnevezésű népi tárgyalkotó pályázatára. Az első határidő április 30-a, eddig kell leadni a jelentkezési lapot. Kiváltképpen várják a fiatal népi kézművesek pályamunkáit, számukra külön díjazási kategóriát is létrehozott az Egyesület. Gergye Zoltánt, a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület vezetőjét hallják.
22. alkalommal ismét meghirdettük. Ezúttal nyár közepén lesz a kiállítás a pályázatnak, itt az Alkotóházban, most itt helyben fogjuk megcsinálni, Diósgyőrben. Ennek is a szervező munkáját elkezdtük, meghirdettük a pályázatot, ki van tűzve a zsűrizés napja, várjuk már a jelentkezőket, és akkor minden, ahogy szokott menni, folyik majd a medrében. A hagyományokat érdemes megfontoltan követni. Mindig egy pici újítást teszünk bele, egy-egy kis blikfangot. Most ugye ez egy általános szakági pályázat, minden szakágból lehet pályázni, de most egy kicsit kiemeltünk egyetlen témakört, amit majd külön is díjazunk, ez pedig a száras anyagok használata. Nem kell megijedni, elmondom mindjárt, mit akar ez a kedves hallgatóknak. A száras anyagokat nevezzük a mi mesterségünkben, mi köreinkben, a vessző, a csuhi, a szalma, vagy a gyékény, vagy káka, a háncs, egyéb ilyen természetben felelhető anyagokat, amit feldolgoznak a mesterek. Hát ennek a legnépszerűbb, legismertebb formája a kosárfonás, vagy a csuhé, vagy a szalmafonás, de van még számtalan, tehát ezt egy kis különleges kiegészítő témának adtuk meg a pályázat felhívásban.
És hát gondolom az idén is ebben a pályázatban, a tárgyalkotó pályázatban a fiatalokat külön várják.
Így van, lesz egy külön kategória, mindig figyelünk arra, hogy az életkorra, meg a teljesítményére, és akkor őket külön díjazzuk a maguk mesterségében, valamilyen formában, de még az segített, hogy a fődíjat is egy fiatal alkotó viszi el, mert ez is lehetséges.
Mi egyébként a tapasztalat? Mert ugye beszélgetünk azért évről évre erről a pályázatról is, és én például emlékszem, hogy 2025-ben, hát ha nem csal az emlékezetem, rekordszámú pályamű és pályázat érkezett. Ennyire népszerű ez a virágzó népművészet, országos népi kézműves tárgyalkotó pályázat?
Igen, azt kell mondom, hál' Istennek, kinőttük magunkat, vagy elismerést tettünk a szakmában. Ugye országosan jól ismerik már pályázatunkat, tudják, hogy magas színvonalon tudjuk megvalósítani, és ugyan a díjazásaink, a díjaink nem egy egetverő összegek, de viszont van szakmai rangja. Tehát ha valaki ezt a szakmai önéletrajzába feltünteti, hogy itt első helyezett volt, azt hiszem az egy méltó, az egy rangos dolog. De ehhez valóban a kellett, hogy a 22-szer rendezzük meg, és minél több tapasztalatot gyűjtsünk, minél több kapcsolatot építsünk. Nagyon jó kapcsolatunk a Hagyományok Házával, aki felkarolta a pályázatunkat, az elmúlt esztendőkben segíti a munkánkat a zsűrizéssel is, meg egyéb szakmai tanácsadókkal, és nem utolsó sorban az Viszószkilon, aki mindig kurátora és szervező motorja szakmailag ezeknek a pályázatoknak, mert nagy jelentősége van mondjuk így a kortárs népi iparművészetnek, sőt azt kell mondanom, hogy felnövünk mi a népi iparművészeti alkotásainkkal egyéb képzőművészeti szintekre, rangokra, azt hiszem így országosan is, meg így helyileg is.
Itt azért mondjuk el még egyszer itt a pályázatnak a fontosabb dátumait, mert azért van, amit meg kell jegyezni.
Igen, van ennek egy adminisztratív metódusa, amiről nem lehet eltekinteni, tehát a zsűrire való jelentkezés az május 5-éig kell egy ilyen bonyolultabb elektronikus formában, illetve van, akinek nem bonyolult megtenni, utána pedig ugye ezeket elküldeni hozzánk, ezeket a jelentkezési lapokat, vagy ezt az elektronikus formában kitöltött lapokat, és akkor mi innen intézzük már az ügyeket, értesítés, tárgyak beszállítása, aztán jön a zsűrizés, kiáltásrendezés, és akkor a legnagyobb esemény, ugye a díjátadó, megnyitó. Tehát az elején kell csak egy apró, hogy mondják, kötelező dolgot elvégezni, illetve hát természetesen meg kell tervezni, vagy tudni kell, hogy mit fogunk beadni már, ugye májusban. Tehát azt már a kézműveseknek van egy gyakorlata, hogy mit tud elkészíteni májusig, mondjuk ha januárban látta ezt a felhívást, vagy éppen mi van a polcon neki, amit már beadhat ide. De ez nem probléma egy népi kézműves alkotónál, mert a gyakorlat az azt diktálja, hogy ha azt mondjuk, hogy holnap ad be, akkor holnap is be tudja.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület által meghirdetett virágzó népművészet elnevezésű népi tárgyalkotó pályázatról beszélgettünk Gergye Zoltánnal, az egyesület elnökével.
Van, ahol a képzeletemnek nem szab határ semmi sem. Van, ahol csak álmodozni, az idő se járt, megállt a szél. Van, amikor úgy érzem, eltévedtem a semmiben, nagy sűrű erdő bennem, csak te légy, én mellettem. Jártam hóban, sárban, most mégis itt vagyok, mégis itt vagyok. És olvad a jég, le a szívünkről, a fák között már látszik az ég. Amerre járunk, velünk együtt táncol a szél, majd hazáig kísér egy pillanat, ami még itt marad. Van, hogy úgy érzem, a szívembe látsz teljesen, akárhová is mennék. Alattam a föld, felettem az ég, néha már én se látok túl az erdőn teljesen. De majd, ha eltévednék, találok tisztább ösvényt. Jártam hóban, sárban, most mégis itt vagyok, mégis itt vagyok. És olvad a ég, le a szívünkről, a fák között már látszik az ég. Amerre járunk, velünk együtt táncol a szél, majd hazáig kísér egy pillanat, ami még itt marad. Néha úgy érzem, ha senki nem vár otthon rám, ez egy távoli ország, veled tartok
között már látszik az ég, amerre járunk velünk együtt, táncol a szél, majd hazáig kísér egy pillanat, ami még itt marad.
Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, a fürge gyék lett az év hüllője 2026-ban. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület hüllővédelmi szakosztálya ebben az évben ezt a fajt választotta az év hüllőjének. A faj egyike a klímaváltozás veszteseinek, az élőhelyét adó üde, nedves rétek és hegyi kaszálók, a csapadék hiánya és a melegedő hőmérséklet következtében kiszáradnak, megváltoznak. Orbán Zoltánnal, az egyesület szóvívőjével beszélgetünk. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kétéltő és hüllővédelmi szakosztálya a 2026-os évre a fürgegyékot választotta az év hüllőjének. Mit tudhatunk a fürgegyékről?
Csalóka a neve, mert ez az egyik legkevésbé fürge gyékunk. De hát ugye ezek az elnevezések, amik nagyon gyakran ilyen régebbi népi megfigyeléseken is alapulhat, ez nem mindig követi a valóságot. Emlékszem, gyerekkoromban minden gyík fürge volt.
És volt, érdekes, tegyük hozzá.
A gyík az egyenlő volt a fürge gyíkkal, mint fajjal. És akkor utána már az ember, amikor jobban elmélyedt a természet dolgokba, akkor derült ki, hogy hát igen, tehát az lehetett több más faj is. Ugye alapvetően a speciális élőhely igénye miatt, tehát a fürgegyik elsősorban az üdenedves gyepeket kedveli, ezen okból kifolyólag elsősorban a vizek közelében lehet megtalálni. Egyébként elterjedési területe az alföldi vízjárta a gyepektől egészen a hegyvidéki erdők, erdőszéli gyepesekig, illetve nagyobb tisztásokig terjedő a Balkánon 2000 méterig is felhatol a faj. És hát pont az ilyen élőhely igénye miatt sajnos a faj állománya jelentősen csökken Magyarországon. A szárazodó gyepeken egyre inkább kiszorítja a további élőhelyeket kedvelő és jóval természetesebb zöld gyík. Egyébként ugye a brit szigetektől egészen Közép-Ázsiáig elterjedő, hatalmas elterjedési területe van a fajnak.
Mit tudhatunk róla, hogyan élő? Mert azért gondolom, hogy gyakran rejtőzködik, mint a gyíkok többsége.
Hát igen, ugye alapvetően a gyíkok a méretüknél fogva nagyon kedvelt zsákmányállatok, ezért ők megpróbálnak ez ellen tenni. A mintázatuk álcázó mintázat, bár ugye a párzás időszakon a hímek ugye nagyon feltűnőek tudnak lenni, de alapvetően a magas aljnövényzetben mozdatlanul pihenő, sütkérező vagy vadászó gyíkot nagyon-nagyon nehéz észrevenni, ugyanez különösen igaz a fürge gyíkra, ami a magasabb és párásabb üdék gyepeket kedveli. Életmódját tekintve a klasszikus gyík szokásokat követi, tehát alapvetően ragadozó életmódot folytat, a tápláléka alapvetően a gerincnekből, ezenből is elsősorban ízelt lábúakból, rovarokból, puhább rovarokból áll. Most, amikor beszélgetünk róla, akkor téli álmot alszanak, majd aztán a tél végre át a március végén bújnak elő a téli hibernációból. Ezt követően nem sokkal megtörténik a párzás április-májusban. A hímek ilyenkor nagyon keményen harcolnak egymással, és ez nem csak olyan látszatharc, mint mondjuk a kígyóknál, ahol a földről felemelt első egyharmadot, ugye a kígyók egymásra tekernek a hímek, a riválizáló hímek, és meg kell lenyomni egymást a földre, tehát ott nem használják a fegyvereiket, tehát például a mérges kígyók sem. Ezzel szemben a gyíkhímek azok nagyon keményen harapják egymást. Ugye tudjuk, hogy van a gyíkoknak egy alapvető védekezési mechanizmusa,
hogy a farkukat másodperc történet alatt le tudják akarattal választani, és előfordul ilyenkor bizony, hogy a nagy párzási rituális harc folyamán akár mind a kégyik elveszti a farkát. A nőstényeknek ugye nincs sok ideje a szaporodásra, tehát a párzást követően nyár elején egyből lerakja fűcsomók alá az 5-12 ilyen pergamenes héjú tojását, és a kisgyíkoknak is sietniük kell, július végén, augusztus első felében kelnek ki nagyon-nagyon picik, tehát ilyen néhány centiméteres és miniatűr gyíkocskákról van szó, és hát el kell kezdenünk táplálkozni, hogy felkészüljenek a téli álomra. Ugye alapvetően nappali életmódot folytatnak a gyíkjaink, egész nap aktívak, kivéve a legforróbb, legosztályosabb nappali órákat, ők sem bírják, ilyenkor az árnyékba húzódnak, és hát a felnőtt egyedek azok már szeptember közepén téli álomra húzódnak, a fiatalok még lehetőleg egy jó hónapot ráhúznak, hogy minél több táplálékot gyűjtve, megerősödve, vastagabb zsírréteget felhalmozva tudjanak neki vágni a téli álom hosszú, akár 5 hónapjának.
Én ahogy néztem itt a képeket a fürgőgyíkokról, hát egészen érdekes az, hogy ugye eleve a hím és a nőstény eltérnek egymástól, de hogy milyen színváltozatok vannak, hogy például a vörös hátú színváltozat is van, téglavörös színben pompázik a háta, de hogy azért az átlag színe az egy barnás zöldes, ha jól tudom, foltokkal.
Igen, de én ebbe azért nem mennék bele, egyrészt mert pasi vagyok, másrészt pedig szintévesztő. Tehát ha az életem volna, se tudnám feltétlenül megmondani, hogy akkor hol milyen színe van. Ehhez azt javaslom, hogy olvassák el a honlapon lévő leírás, ezen nézzenek rá egy képre. Tényleg értelmetlen lenne, hogyha itt elkezdeni magyarázni, hogy gyöngyházfényű, meg itt ott barna, meg én nem is olyannak látom esetleg feltétlenül. Tehát ebben nem vagyok jó, ezt madarak esetében se szoktam vállalni, mert hát nagyon botrányos egyébként én elkezdeni mondani, hogy hol milyen színe van, amikor lehet, hogy nem is érzékelni.
Ezért jó, hogy az Egyesület honlapján gyönyörű képek vannak a fürgegyékokról is. Hát nekünk itt Borsodabói-Zempénvár megyében hol érdemes keresni? Bükkben találkozhatunk velük ilyen rétekkel? Mert ugye hallhattuk, hogy azért a nedvesebb, füves területeket kedvelik ők.
Hát mindenféleképpen a bükkfenség nagy nyílt területein abszolút ott vannak ezek az állatok. Az a lényeg, hogy ilyen üde, nedvesebb, párásabb gyepeken keressük ezt az állatot. Ott is inkább, tehát úgy sem érsünk nincs jó, hogy elkezdjük átkutatni, átmatatni a füvet. Úgy érdemes figyelni, hogy ilyen helyeken, például a bükkfenségon, ahol vannak akár ilyen mészkőkibújások, ott a töbök környékén, hogyha ez nedvesebb, akkor ott majd egy napozó állatot könnyű megfigyelni. Ugye napozhatnak nem csak köveken, hanem ágakon, nyíltabb talajfolton is, úgyhogy mindenhol ilyen területen, hogyha figyelmesek vagyunk, akkor lehet velük találkozni.
Én meglepődve olvastam, hogy védett, és hogy eszmei értéke, ha jól láttam, 25 ezer forint.
Pontosabban pénzben kifejezett
igen, bocsánat.
Értéke, igen, ugye kiabálat, vállalná fel annak az ódiumát, hogy mennyit ér egy állat, ugye ez lenne az eszmei érték. A hivatalos terminus technikus, hogy a pénzben kifejezett értéke, csak az olyan nyakateket, hogy alapvetően azt szoktuk mondani, hogy természetvédelmi értéke. Ugye itt elsősorban a jogi procedúrák miatt van erre szükség. Ugye ez most 25 ezer forintot jelent, ez a legalacsonyabb besorolási kategória, ugye a legmagasabb a fokozott, ami ott 1 millió forint is lehet egy élőlénynek az értéke. De mondjuk ez egy így 25 ezer forint a pénzen kifejezett értéke, ez vonatkozik minden egyes tojására. Ugye a mostani törvényi rendelkezés alapján 200 ezer forint természetvédelmi károkozásig szabálysértést követel az elkövető, 200 ezer forint fölött pedig törvénysértés. Tehát mondjuk egy fürgegyik fészekalj szándékos elpusztításával már a bűncselekmény kategóriába lehet belecsúszni. Most az, hogy védett Magyarország minden őshonos kékerdős hüllőfaja védelmet élvez, tehát ezzel nagyon mellé nyúlni nem tudunk. Nyilván, hogyha így folytatódik tovább az állomány csökkenése a szárazodás miatt, illetve nem megfelelő gyep használat a gyepek beszántása miatt, akkor szinte biztos vagyok, hogy az állomány csökkenésével a védelmi besorolási szint is emelkedni fog.
Hogyan lehet egyébként őket megvédeni azon túl, hogy például ugye az év hüllőjének választották, ami szintén arra is, hogy mondjam, segítség, hogy felhívja a figyelmet magára itt erre a fajra, felhívja a figyelmet a fürgegyékre arra, hogy mennyi minden, hát tulajdonképpen leselkedik rá azért itt a ragadozókon kívül, mert ahogy ugye hallhattuk, itt azért sok mindenem múlik az, hogy ez a faj mennyire marad itt fenn hazánkban.
Ugye klasszikus indikátor fajnak tekinthető, tehát a megóvásához az élőhelyiket kell gyakorlatilag megtartani. Tehát a természetvédelem az nem úgy működik, hogy akkor megyünk és akkor az egyes egyedet védjük. Van ilyen természetvédelem is, ez általában a kihalás előtti második lépcsőfok, amikor már az egyes szintjén kell védeni. Az utolsó előtti lépcsőfok a kihalás előtt az, amikor az utolsó még szabadon, vadon élő egyedeket kénytnek befogni, és mondjuk állatkertekbe szállítani, és ott fogságban szaporítani, és akkor az élőhelyet védeni, visszaalakítani, és oda kihelyezni.
Hát igen, de ezek a fajmentő programok, ugye, amik...
Igen, van egy ilyen program Magyarországon is, pont a kétértős hüllővédelmi szakosztályunk pásztorolja most már évtizedek óta, hogy ez a rákosi vipera a világ egyik legritkább gerinces hüllő, mérges kígyó faja, ami majd nem teljesen eltűnt a Kárpát-medencéből, és most már több mint 10 éve működik Kumpeszér térségében a Kiskunsági Nemzeti Parkkal közösen a rákosi vipera védelmi és látogatóközpont, ahol szabadtéri nagy, mondjuk így, terráriumokban, tehát bekerített speciális, de szabadtéri területeken tartják a kígyókat. Itt párosodhatnak a fiatalokat ugye terráriumban, zárt térben gondozzák a kollégák. Ezzel párhuzamosan először a környéken, aztán Magyarország egész területén, most már a Kárpát-medence mind nagyobb területén, tehát mondjuk Romániában is visszaalakítanak élőhelyeket, egykori rákosi vipera élőhelyeket, és úgy az ártérben szaporított példányokat helyezik oda ki. Most ugye a fürgegyék esetében még nem tartunk itt, de alapvetően az lenne a lényeg, hogy különösen az üdenedves gyepeket kellene foggal körömmel is védeni, és nem mondjuk felszántani azért, hogy még 30%-os kelési arányjal még ott is búzát vagy kukoricát lehessen termeszteni, mert ezeknek a területeknek az igen jelentős része mondjuk szántóföldi művelése amúgy is alkalmatlan. Tehát ilyen szempontból ez egy indikátorfaj, de hogyha most fajaként tekintünk rá, akkor úgynevezett esernyőfaj is, mert ha meg akarjuk védeni az év hüllőjeként ugye a fürgegyíkot, meg kell védenünk az élőhelyét, és hogyha megvédjük az élőhelyét, akkor minden ott élő egyéb élőnyt, növényt, állatot is megvédünk. Ezért hívjuk ezeket esernyőfajnak, mert mint az esőben, hogyha magunk felé teszünk egy baromi nagy esernyőt, akkor minden, ami az esernyő alatt tartózkodik, az is meg lesz védve mondjuk a megázástól. Tehát így ezek nagyon fontosak. Most nyilván fürgegyék élőhelyén nem ez a faj a legfontosabb jelölő faj, tehát vannak sajnos sokkal, sokkal ritkábbak is, de alapvetően rendszerbe kell gondolkodni.
A fürgegyék milyen figyelmet kap most azon túl, hogy ugye a 2026-os év hüllőjének választotta az MME szakosztálya?
Nyilván miután véget ér a téli állom március vége áprilistól, a szakosztályunk szokás szerint programokat fog erre szervezni, illetve hát itt is van egy országos kétértős hüllő térképezési program, amit szintén a kollégák indítottak és kezelnek, ez a HERT térkép, és ide bárki bármikor feltölthet bármilyen hazánkban talált kétértős hüllőfajt, beleértve mondjuk az olyan idegenhonosokat is, mint a vizekbe sajnálatos módon kitelepített, elengedett mondjuk idegenhonos invazív teknős fajok kérdését, tehát itt is arra biztatunk mindenkit, hogy ha majd megjön a tavasz, akkor az észlelt kétértőket és hüllőket, kiemeltem mondjuk az év hüllője, fürgegyik megfigyelési adatait is töltsék fel erre a felületre.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az év hüllőjéről, vagyis a fürgegyíkról hallhattak Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvívőjével beszélgettünk.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, hamarosan 4 óra, következnek a hírek, majd tovább folytatódik a Svéd Asztal. Maradjanak velünk!
Mosolyog a bánatom, velem mosolygok én is. Útba keresztettem megint, ő meg csak vártám, és én tétován azon gondolkodtam, hogy mikor kérdezik. Sem lesz már nekünk soha menedék, és ha úgy kell lennie, hogy nem találkozunk, ígérem neked, hogy megbarátkozunk én, meg a magányom a világ közepén. A toppon, ezért vagyok most veled olyan őszinte, erre tekintve kérlek, higgy nekem, ha azt mondom, hogy ebben a világban nélküled nincs helyem, és a helyem volna, azt is felégetném. Túl sokat vártam rád, és várni fogok egy hosszú életen át. Gyere velem is, igen, gyere velem is, igen, hosszú lesz ez az út. Sokat hibáztam és az utam, de féltem, hogyha megismersz titok,